Sziasztok! Na hát itt van augusztus, gondolom még többen pihentek rá az előttünk álló hónapokra, amik lehet kicsit nehezebbek lesznek, de ahogy például nemrég volt nálam Bíros Levente, és mondta, így beszélgettünk erről, ahogy ő fogalmazott, szerint a vállalkozónak nem kell félni a válságos időszakoktól, mármint hogy pont olyan, ami ugye mindenkit érint, tehát nem cégválságról van szó, hanem világgazdasági válságról, hanem inkább pont ott beleadni apait, anyait, hogy piacot is nyerjen akár, és itt ki igazából aki tudatos, az sokat nyerhet. Érdekes meglátás. Én azért picit azért tartok a dolgoktól, és jobb félni, mint megijedni. Na de, itt van a hírszemlénk, illetve jó kis témákat hoztunk nektek, és akikkel itt vagyok.
Solyom Eszter, sziasztok!
És Nyíri Donát, sziasztok!
Én pedig Mándó Milán vagyok. Na, és akkor elmondjuk először, hogy ugye milyen hírekkel jöttünk. Én hozok egy sharing economics tartalmat, amivel egyébként mondhatom azt, hogy visszarepülünk 2016-ba, de azért, mert onnan hozok egy olyan tartalmat, ami számomra meggyőző volt, hogy ezt a témát egy kicsit fordítsuk meg, és a másik pedig közösen fogunk beszélgetni egy témáról, méghozzá tartalomkészítésről, blogger, blogírásról, influencerekről, így lesz egy ilyen most közös téma a végén, úgyhogy ezzel készültem én.
Hát én a blogolás mellett most egy fenntarthatósági kezdeményezésről fogok beszámolni, mit csinálnak a legnagyobb szennyezők a divatiparban.
Nekem az első témám az lesz, hogy megéri egy vállalkozásnak zöldnek lenni, hogy ez inkább pluszköltségeket jelent, és egy cégnek nem igazán kell ezzel foglalkoznia, vagy akár lehet belőle tényleges versenyelőny is. A másik témám pedig újra valami HR-es, amiket azért rendszeresen szoktunk hozni. Azon belül is a hiring bónusznak a, hát nem tudom, ez lehetősége, eszköze. Igazából egy itthon alig használt ilyen bónuszfajta, viszont szerintem érdemes lehet beszélgetni róla, és egy KKV tulajnak is kifejezetten hasznos lehet, ha legalább ismeri.
Na, szuper. Jó, kíváncsi leszek, hogy miket hozunk ki most is a hírekből, de akkor kezdjük, Eszter, veled.
Oké, szóval az én hírem, hogy a Zalando, az About You és a Net-a-Porter összefogott, és a három nagy divatipari kereskedő oktatási programot fog indítani partnerei számára, illetve fenntarthatósági szakértőkkel való konzultációra is lehetőséget biztosítanak majd. Nos, ennek a kezdeményezésnek a célja az, hogy a fast fashion legendásan magas környezeti terhelését csökkentse valamennyire a márkapartnerek edukációján keresztül. A kosárérték.hu-n találtam meg a cikket, majd aztán külföldi forrásokból is utána olvastam. Egy idézet a kosárértékről, hogy az iparág a világ összes széndioxid kibocsátásának nagyjából 10%-áért felelős. Beszélések szerint az említett három cég közül a Zalandónál ez nagyjából évi 5-6 millió tonnát jelent. A kezdeményező cégek a piac jelentős hányadát fedik le, hiszen a Zalandónak közel 49 millió, az About You-nak kb. 30 millió, a főként luxus kategóriai termékeket forgalmazó Net-a-Porternek pedig nagyjából 5 millió vásárlója van havonta. Azt még érdemes hozzátenni, hogy ugye ez a hatalmas kibocsátás, ez az évi 5-6 millió tonna a Zalandónál, ennek nagy részéért egyébként a Zalandónak a 4500 márka partnere a felelős, és pontosan ezért tűzte ki azt a cég célul, hogy a partnerek 90%-ának tudományos alapú fenntarthatósági célja legyenek 2025-re, és ennek az elérésében fog segíteni az edukációs platform. Egy kis konkrétum, a pilot az még idén ősszel elindul majd kiválasztott résztvevőkkel, és minden márkapartner számára 2023-tól lesz elérhető. Számomra érdekes volt ez a hír, mert mégiscsak a legnagyobb szennyezők fognak össze, hogy tegyenek a szennyezés ellen, viszont egy kicsit cinikusan úgy érzem, hogy a valódi tevés a szennyezés ellen az az ő csődjükkel zárulna, hiszen a túlfogyasztás és a fogyasztói társadalom, ami okozza ezt az egészet. Úgyhogy egy kicsit olyan, mintha a farkas mondaná, hogy ő most tesz a bárányoknak a legyilkolása ellen. Nem tudom, hogy mit gondoltok.
Bőven van igazság abban, amit mondasz. Tehát ugye maga a fast fashionnek a jelensége az, ami hatalmas terhelést jelent. Viszont ettől függetlenül, hogyha valamit próbálnak tenni ellene, az azért mindig jó. Tehát, hogyha ugye a metaforáddal élve, hogy ugye a farkas nem tud teljesen leszokni mondjuk a húsevésről, de ha egy héten, mit tudom, 10 bárány helyett csak hetet eszik meg a bárányoknak, már az is nagyon jó.
Persze, ebben van igazság, csak pontosan szerintem, ha edukálják is a partnereiket, akkor a kibocsátásnak meg a szennyezésnek nagy része az magából a saját szolgáltatásukból fakad, hiszen például minden ruha egyes évvel csomagolva műanyagban érkezik, majd te ugyanúgy hosszú távolságokat tesz meg még elér hozzád, majd az ingyenes visszaküldés, ami a nagy szolgáltatásuk meg az előnye ezeknek az oldalaknak, azzal ugyanúgy én visszareptetem, meg ezek a kényelmi funkciók miatt rendelek sokkal többet, mint amire szükségem van, stb.
Igen, itt szerintem is lehet, hogy jobban bele kell nyúlni az ellátási ráncba, vagy a működésbe ahhoz, hogy ez jól menjen, de ahogy szerintem mondtad is, Eszter, hogy ha ők ezzel foglalkoznának, akkor ennyiből be is szüntethetnék a bizniszüket, és akkor ez megoldódna. Talán egy kicsit a egyébként ez a rezsi probléma például Európában, ez biztos, hogy visszaveszi ezt a piacot, kicsit tovább használunk majd egy ruhát, de ugye az meg a bizniszre, tehát hogy a biznisz arra épül, és arra épült fel az elmúlt időszakban, hogy hát gyorsan cseréljük ezeket a ruhákat. Tehát, hogy az a helyzet, hogy egy nagy váltásnál lesznek vesztesek, és mint ahogy régen is volt ebből a probléma, vagy volt ilyen felvetés, hogy ugye direkt visszatartják az égőknek az élettartamát, és pont azért, hogy meglegyen a gazdaságosság, így a vállalkozóknak nincs benne semmi előny, hogy valami örök darabot értékesít.
Hát, de oké, tehát hogyha a fast fashion jelenségét nem is szüntetik meg, pont amit mondtál, hogy az ellátási lánc, hogy mondjuk nem Kínából reptetnek mindent, hanem csinálnak kicsit jobban elosztva a földön gyárakat, hogy kisebb távokat tegyen meg, ha változtatnak a csomagolóanyagokon. Uh-huh. Tehát, hogy sok apró lépéssel is lehet azért tenni, hogy legalább ne legyen annyira rossz, mint eddig, uh-huh. Még ha nem is egyből abba gondolkodunk, hogy ők bezárnak, és vége van a fast fashionnek.
Uh-huh. Hát és ezzel el is érkeztünk a környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseknek az örök dilemmájáig, az, ami az, hogy a problémát okozó tehet-e azért, hogy szépen lassan fejlődjünk és javuljunk, vagy az egészet kéne leégetni a földig. Szerintem ezt nem fogjuk tudni megoldani. Örülök, hogy foglalkoznak vele, attól függetlenül én nem tudom ezt csak visszásnak érezni valamennyire.
Én mondok egy érdekes adatot. Hasonló problémával küzd az Amazon. Képzeljétek el, hogy heti 130 ezer terméket pusztítanak el, és benne vannak Apple termékek, Dyson porszívók, lehet, hogy akkor mégis igaz az Instagram nyereményjáték egyébként. Na, viccelek csak, mert ezt elpusztítják könyvek. De volt például olyan, hogy több ezer COVID-19 arcmaszkot pusztítottak el, és hogy nagyon kevés áru, 130-140 ezer termék mellett körülbelül 30 ezer áru van úgy megbélyegezve, hogy adománynak eladományozzák, mert egyébként ezek a termékek általában csomagolás sérült, laptopok, telefonok, könyvek, kicsit elázott, meg ilyesmi dolgok, tehát hogy amúgy még működőképesek, meg jók, meg nem tudom mi, csak ugye nem árulhatja az Amazon, mert akkor a fogyasztóknak nem jó, akciózni szintén nem akciózhatja le, mert akkor a profitját kezdi el megölni, tehát jobban megéri neki kidobni még zsírúj termékeket is, jobban megéri kidobni, mint eladni olcsón, mert akkor megöli a profitját. Na, erre mit gondoltok?
Erre nagyon nehéz reagálni anélkül, hogy egy ilyen antikapitalista dühöngésbe nem menjek el, de szerintem az a rendszer, ahol valamit megsemmisíteni olcsóbb neked, mint eladni, az alapvetően nem lehet jó.
Igen, itt az egész gondolatmenet rossz, tehát hogy ennek nem kéne felmerülnie, hogy melyik éri meg jobban. Tehát, hogy már nem kéne, hogy ez egy döntési helyzet legyen, hanem az kéne, hogy legyen az alap gondolkodásmód, hogy ami le van gyártva, azt most már akkor valaki használja, ne dobjuk ki.
De ez tényleg furcsa.
Mert oké, én megértem azt, hogy nem éri meg, csak nem lehet mindent ezzel a szőnyeg alá söpörni, hogy valami profitábilis, valami meg nem.
De nem pont ez az, amire egyébként elvárhatnánk, hogy törvénykezéssel állítsák meg? Tehát, hogy én szeretem általában a rendszert okolni, és azt mondani, hogy nem ér semmit az én egy darab kis újra zacskom, hogyha egyébként meg nincsenek megfelelő törvények, ami ezt védeni, de nem lehet úgy törvénykezni, hogy nem lehet megsemmisíteni az árudat?
Gondolom lehetne.
Ez a sok Dyson porszívó. Most nagyon szomorú lettem, Milán.
Igen.
Igen.
Hát igen, nagyon, nagyon durva egyébként. Meg heti 130 ezer, tehát hogy heti, és jó, persze van plusz 30 ezer, amit adományba adnak, de akkor is ott van, hogy ezeket kidobják csak azért, mert csomagolás sérült. És csoda, hogy ott vagy Amazon alkalmazottként, és amúgy is alig, vagy kisajtolják belőled, amit csak lehet, és akkor még mellette látod, hogy ott dobálják ki a termékeket. Kidobják, felgyújtják, nem tudom mi, gondoljatok bele, hogy 130 ezer termék, az hány kamion? Hát hány kamion termék megy, hány kamion terméket visznek el a személytelepre azért? Ja, de ez durva.
Egyébként ez olyan, mint a nagy luxusmárkáknál, ahol az akciózás ugye levinné a márka értéket. A Burberry-nek volt egy nagy botránya még 2018-ban, amikor így széles körben nyilvánossá vált az emberek számára, hogy ők is a megmaradt ruhákat, táskákat, még parfümöket is elégetik, mert hogyha másodpiacra kerülne, vagy ilyesmi, akkor az rosszat tenne a márkának. És egyébként ott akkora volt a felháborodás, hogy végül nyilatkozta a márka, hogy abba fogják hagyni ezt, és nem csinálnak ilyet többet. Szóval elég felháborodással lehet elérni valamit, de jó lenne, hogyha ez nem lenne ennyire gyakori.
Pedig a kettő közül azt értem meg jobban, mert egy luxus márkánál ott nem is csak az, hogy most a profitot veszélyezteti, vagy nem, hanem ténylegesen a márkának is a mi az a scarcity, az, hogy nincs belőle elég, meg nem tud mindenki venni, az
de
a lényege.
De hát, ha azon múlik a profitot, hogy nincs belőle elég, akkor miért gyártasz olyan sokat?
Ez egy jó kérdés. Na, szarul terveznek.
Igen, akkor ott egy kicsit bele kell nyúlni jobban a tervezésbe. Gondolom, azon is változtattak.
Amúgy ezen, igen, ez pont egy olyan dolog, ami egy ilyen EU-s büntető adó mondjuk segítene.
Reméljük hallgatják
mondaná,
a fejesek.
Ha azt mondaná az EU, hogy ha te behozol 500 ezer terméket, de csak 400 ezeret tudsz eladni, akkor minden megmarad darab után adót fogsz valami pluszt fizetni. És akkor jobban kell tervezni, hogy ha 400 fogy el, akkor ne 500-at vigyünk, csak 410-et mondjuk.
Ja. Hát erre valaki kitalálhatná egy jó kis üzleti megoldást.
Ja, de foglalkozunk vele, nézzük meg a mindenem. Nézzük meg valamit, okoskodjunk.
Folytatása
hát egyébként
következik.
Ez nekem kicsit olyan, mint aki a hotelektől a szappant. Nem használt, meg félig használt szappant megveszi, és újra önti új szappanná, és ugye ezzel ő nem károsítja a hoteleket. Most a Burberry-nél maradva, ha valaki megvenni ezeket a táskákat, és újra csinálná őket, felhasználná az anyagokat, amit csak tud belőle, és csinálna egy táskát, ami nem Burberry, tehát semmi köze nincs hozzá, akkor megtörténne úgy az értékteremtés, hogy nem lett több Burberry a piacon, meg a second handbe, meg sehol.
Uh-huh. Na és az Amazonnál megmaradt Apple termékek, meg álázott könyvek, meg...
De azt nem mondtam, hogy ez minden piacra, de pont még a táskákra, meg a ruhákra tudna működni, mert ott az anyag az anyag.
Ja.
Na de hogyha megyünk tovább, akkor Pondoná, te hoztad ezt a megéri-e egy vállalkozásnak zöldnek lenni.
Hát nagyon durva, zöld kapcsolódási pont van egyébként tényleg.
Na, depisek leszünk még jobban, vagy?
Nem hiszem. Ugye láttam most több hírt is, tehát úgy jött nekem ez a téma, hogy a cégeknek muszáj lesz egy kicsit zöldítenie, mert ugye iszonyatosan megnőnek a rezsiköltségek, és hogy oké, egy apró kis zöldítés, de nagyon sokat fog számítani az, hogy mit tudom én, akinek a csarnoka tetején napelem van, az ugye hirtelen, amikor tízszeres árat kéne az áramért fizetni, akkor ő nem fog akkora költségeket kapni a nyakába. De még ilyen apróságok is, hogy mondjuk egy nagy irodában minden hűtő A+-os energiaosztályú, lekapcsolják a klímát éjszakára, mindenhol ledizzó van. Tehát ezek olyan dolgok, amik már egy közepes méretű cégnél, de egy több helyen rendelkező párfős cégnél is most már bele fognak szólni a havi költségekbe, mert akkora növekedés lesz. És akkor így kezdtem el olvasgatni, hogy egyébként mit gondolnak erről, vagy van erről valami kutatás, és kutatás sajnos nem találtam, de attól még a téma jó. Ugye nagyon sok cég az alapból úgy tervezi meg a működését, hogy környezetbarát legyen, de ez csak ilyen altruizmusból, tehát nem foglalkozik azzal, hogy ez pluszköltség vagy nem, úgy van vele, hogy majd beépíti az árba, és max kiteszi ilyen logóval, vagy valahogy, hogy mi ennyire meg annyira zöldek vagyunk, és akkor használja a PR-t. Ugye nagyon sokan meg azért nem foglalkoznak vele, mert úgy vannak vele, hogy pluszköltség minek, a profitra hajtunk, mi vállalkozások vagyunk, nem azért vagyunk itt, hogy környezetet védjünk. És az igazság az amúgy a kettő között van, mert most találtam ilyen leírásokat, hogy ugye, hogy haladunk előre, most már nem a baby boomerek Amerikában ugye a legnagyobb pénzköltők meg fogyasztók, hanem megyünk előre, váltakoznak a generációk, és ugye az XY, majd az Z az egyre környezettudatosabb. Ugye egyre több vásárlóerő jön ezekből a generációkból, és az Z generációnál már kifejezetten fontos, hogy egy cég az teljes mértékben beleszarik, és ténylegesen ilyen botrányai vannak, vagy esetleg aktívan tesz, és rendszeresen cikkeznek arról, hogy ő most tett valami jót, vagy visszaszorítja a kibocsátását. Szóval, ahogy telnek az évek, ennek egyre nagyobb jelentősége lesz, és valószínűleg ténylegesen versenyelőnyt fog jelenteni az, hogyha valaki zölden működik, amellett, hogy ugye most már költséget is tud vele csökkenteni, úgyhogy nem is csak arról van szó, hogy egy plusz beruházás, és aztán PR-fogás. Úgyhogy igazából több mindenre is jó. Meg a másik, amit még találtam, és szerintem fontos, az ugye a szabályozói oldal, hogy kvázi jövőbiztossá teszed magad, hogyha az EU holnap kihoz valami rendeletet a kibocsátásról, vagy arról, hogy minden cégben mindenhol ledizzónak kell lennie, vagy minden csarnok tetején kell lennie legalább 3 napelemnek, akkor neked nem a rohamba kell 10-szeres áron majd megvenned, meg lecserélned a technológiádat, hanem már rég megvagy.
Ó, ez azért nehéz téma. Ez a zöld, ez én most nézem így, bárhogy nézzük, ez nagyon sok esetben ez inkább a multiknál nagy probléma. Tehát, hogy azért a szemétnek a legnagyobb része az iparból származik, ipartól, tehát hogy mi itt bohóckodunk a szelektív hulladékgyűjtéssel, aztán alig a hulladéknek a 7%-át adja a szelektív be, amit mi egyáltalán külön tudunk választani. Szóval itt én azt mondanám nektek, hogy tényleg a multiknak kell kicsit nagyobbat foglalkozni vele, mert egy kis vállalkozás nem tud valószínűleg olyan hatással lenni, de ott vannak a boltok, szerintem az FMCG szektor semmit nem foglalkozik, és nincs egy ilyen fajta törekvés. Egy-két cégnél már látjuk, tehát mint például vannak csomagolásmentes boltok, de azon kívül én most már látom, például a The Body Shopnál láttam, hogy tök jó ez a utántölthető, tudsz venni sampontus fürdőt, úgyhogy utántöltöd, de ott is inkább csak azok, mert a többi az ilyen mindenféle egyéb kencét, meg olajat, azt ugyanúgy ugyanabban a műanyag flakonba fogják beletenni, tehát hogy csak a tusfürdő van ilyen.
Hát én itt a KKV szektornál ugye nem is az, valahol nem is az a kérdés, hogy van-e értelme tenniük, hanem én arra kerestem a kérdést, hogy megéri-e ezzel foglalkozni, mert azért, ha most te vállalkozó vagy, és azt mondod, hogy gyártasz valamit, akkor nekiállsz annak, hogy mondjuk drágább csomagolóanyagot vegyél, hogy az ilyen lebomló legyen, vagy változtatsz-e valamit a technológián, hogy még kevesebb, tehát ilyen zero waste legyél, és szerintem valahol egyébként megéri már csak emiatt a társadalmi változás miatt is, mert főleg a kis cégeknél ugye nagyon komoly ilyen marketing, meg brand image tud válni az, hogy te ezekért igenis teszel. A manapság zöldnek lenni ad egyfajta ilyen státuszt. Tehát használható, mint státuszszimbólum. És egy kis cégnél szerintem kifejezetten jól áll, és arra viszont azt hiszem láttam valahol kutatást is, hogy ja igen, Amerikában és az Egyesült Királyságban csináltak egy ilyet, és a fogyasztók fele hajlandó többet fizetni azért, hogy egy zöld márka termékét vegye. Tehát egy kis prémiumot az ember hajlandó fizetni.
Jó, azért, ahogy mondtad is a generációkat, azért itt van egy olyan, hogy is mondjam, már új generáció, aki jobban figyel az egészségére, emiatt igazából tudatosabban akár a zöld, meg a környezetvédelem felé jobban megy. Tehát, hogy most nem is azt mondom, hogy mindenki azért, mert vegán, meg hasonló, de igen, tehát aki kicsit jobban törődik az egészséggel, sporttól, van egy olyan nagy vásárlóerő, aki egyébként ők azért is tudatosak, mert tehetősek. Most ez hülye hangzik, de valószínűleg ebből a elég nagy kosár értékkel rendelkeznek azok, akik vegánok, akik sportolnak, tudatosabban élnek, és igazából, hogyha nézzük a kérdést, megéri egy vállalkozásnak zöldnek lenni, versenyelőnye, igen. Most ebből a szempontból, ha nézzük, hogy egyre nagyobb tortát fognak kiszakítani azok, akik nagyon tudatosan élnek, és őnáluk van a pénz, az a helyzet.
Igen, meg ugye az már a Z utáni generációnál megjelenik az, hogy ott szerintem egyre többen félnek attól, hogy mire felnőnek, rájuk gyullad a bolygó. Amit még a mostani 30-asok mondjuk kevésbé éreznek, azt láttam, hogy 10 évesek már sokkal komolyabban veszik.
Eszter, bolgatsz, hogy így van?
Igen, szerintem így van. Azt akartam mondani, hogy nem, mert az Z generáció is, nem csak aki utána jön, ez egy a klímaszorongás, az egy népbetegségé válik lassan a fiatalok között, és szerintem teljesen ez van a mögött, a trend mögött, hogy nekik ez már nem... nyilván, aki megteheti, annak ez nem ilyen fenszizés, hanem szerintem ez egy tök komoly érték ítélet. Ja. Meg visszatérve arra, hogy a kis márkák, meg a kis cégek hogyan tudják ezt használni, én látok nem egy olyan márkát, akinek ez a fő tevékenysége, hogy ő fenntartható, és mondjuk újrahasznosított poliészterből készít, újrahasznosított óceáni hulladékból készít ruházati termékeket, amik jó, lehet, hogy jó a dizájnja, de ha sima anyagból lenne, akkor nem lenne olyan kiemelkedő. Maga az, hogy ez csak hulladék az egész, az ami pozícionálja, és az, ami kiemeli, úgyhogy akár nem is csak versenyelőny lehet a fenntarthatóság, meg a zöldség, hanem üzleti modell is.
Mint az etikus munkaadóság.
Igen.
Hát vagy a másik volt a szennyvízből készült sör.
Pontosan.
Ez volt egy ilyen projekt, amit még mindig azért még
ízlelgetünk. Szóval szerint
igen, meg emészgetem, hogy az...
Én megint nem.
Jó, elhiszem egyébként, hogy jó a technológia. Lehet, hogy azt elsem. Na jó, de térünk át, ugyanígy végül is társadalmi probléma. Képzeljétek el, hogy ahogy mondtam még az elején, hogy találtam egy, vagyis hát olvasón kommentált, egy 2016 februári cikket, az Indexen megjelent, a címe az, hogy a munkavállalók rémálmát hozhatja a nyakunkra az Uber és társai. Na hát, itt azért hoztam be, mert én felvetettem, hogy most akkor beszélgessünk arról, hogy a Minner Facebookján felvetettem, hogy a Volt és a Foodpanda, hogy akkor most végül is bújtatott munkavállalók, vagy nem, meg hogy tegyük tisztába, hogy most akkor rájuk lett szava a törvény, vagy nem. Őszinte leszek, nem éreztem, hogy döntésre jutottunk az olvasókkal a Facebookon, mert egyik oldalt mindenki mondja, hogy mennyire szabadon dolgozhatnak, ugye a másik oldalt meg ott van, hogy de mégiscsak két céghez dolgoznak be, szóval, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy vállalkozók, de közben ott van az érv is, hogy igen, és mi van, hogyha csak egy cégtől kapod a pénzt, például YouTube, vagy valamelyik Play Store-tól, mert játékappod van, tehát, hogy ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy akkor most egy Volt alkalmazott, vagy egy futpandás, nem is alkalmazott, futár, kimondtam egyben, szóval egy futpanda futár az alkalmazott-e, vagy nem. Na és a cikk arról szól, 2016-ban, egy tök jó dolgot feszeget, hogy valójában a sharing economy-nak, a közösségi gazdaságnak az árny oldaláról, a másik oldaláról ír, amiről ami számomra is olyan volt, hogy végül is erre így nem gondoltam. De ugye mindenki azt mondja, hogy hú, milyen jó piac, mindent megosztunk, ez a megosztás gazdasága, és hogy például ebben az esetben szinte már például Amerikában minden piacra van valamilyen platform, valamilyen közösségi megosztásos megoldás. Ugye azért itthon találkoztattunk ugye már taxival, ugye az már nincsen ugye az Uber, de hogy itt van velünk akár az Airbnb, vagy itt van velünk a például ebben az esetben Volt és Netpincér. Na, és ők azt mondják, hogy az a másik oldala az egésznek, hogy valójában így is van főnököd, és ami valószínűleg még csak nem is a cég, hanem egy algoritmus, és ami a legdurvább, hogy valójában olyan, mintha ezzel a közösségi gazdasággal újra csinálnák azt, hogy egyre kevesebb joga legyen a munkavállalónak úgy, hogy ő bemegy a málnásba, tehát bemegy úgy, hogy azt mondja, jaj, de jó nekem, hát én annyit dolgozok, amennyit akarok, ahogyan akarok. Csak az a baj, hogy a másik oldalt viszont ő egy csomó mindent nem tud befolyásolni. Legyen az, hogy mondjuk korlátozza a YouTube mondjuk a bevételeket valami miatt. Most csak példákat hozok, hogy nem, tehát még a YouTube az talán a legkevésbé ilyen rossz példa, ugye nagy sereggel mondom, mert nem is teljesen az. De mondjuk nézzük az Ubert. Az Ubernél még már 2016-ban volt egy ilyen, és ezt én is látom más piacokon, mondjuk a Lime Roller piac, hogy mondjuk azt mondja neked a cég, mondjuk Ubernél az, hogy gyere taxiz, akkor taxizol, amikor akarsz, szabadság van, bármikor beszállhatsz, kereshetsz pénzt. Másik oldalt ugyanúgy, vagy ugyanúgy mondjuk a Lime Rolleres azt mondja, hogy gyere, szedd össze a rollereket, tök jó közösségi dolog, hogy igazából használják az emberek a rollereket, ki vannak téve, másik oldalon vannak, akik pénzt szereznek azzal, hogy összegyűjtik, milyen jó, oké, csak mi történik? És ebbe a 2016-ban leírta azt a cikk, ami tényleg megvalósult. Mi történik? Ahogy megyünk egyre későbbre, úgy kap egyre kevesebbet mondjuk egy Uber sofőr. Vagy például a Lime volt ilyen, hogy hirtelen, én ezt figyeltem, lefelezte a díjakat, amennyit megkereshetsz azzal, hogy begyűjtöd a Lime-okat, és akkor ezt ugye feltöltöd otthon. Hát most már lehet, most már meg se éri ilyen rezsijárak mellett majd ilyet Lime rollereket tölteni. Szóval, hogy valójában a cikk azt írja, hogy teljesen lenullázódnak úgymond a munkavállalói jogok, és valójában aki ezen a piacon van, legyen az futár, ő valójában egyébként munkavállaló, és szinte nulla joggal, könnyű tőle megválni, gyorsan tud a cég reagálni a dolgokra, egy oldalúan változtathat feltételeket, ahogy ők fogalmaznak, egyetlen egy szoftver frissítés, és már meg is van oldva, hogy a munkavállalók kevesebbet keressenek, vagy máshogy kell csinálni, vagy új szabályokat szab meg. Igen, úgyhogy ez számomra azért volt érdekes, és azért hoztam ide, mert erre én eddig még nem gondoltam. Én tényleg azt gondoltam, hogy ez a közösségi gazdaság, ez egy nem rossz dolog, főleg azért én vállalkozó szellemi vagyok, tehát én a túloldalt nézem.
Én itt közben olvasgattam, ahogy meséltél, vagy próbáltam úgy haladni, ahogy mondod a sztorit. Egy nagyon jó megfogalmazás, ezt az Index jól csinálta, ez a kényszervállalkozó kifejezés. Ez nagyon kifejező egyébként. Ha belegondolsz, a futárpiacon jelenleg te nem azért vagy vállalkozó, mert te ott hagyod a munkaerőpiacot, és te vállalkozni szeretnél, vagy szabadúszó akarsz lenni, vagy bármi, hanem mert ez az egyetlen lehetőséget, ha futárkodni igen. Akarsz.
Igen, ebben igazad van. Aha, nem is ajánlanak fel mást.
Igen, és innentől kezdve meg bejön az, amit mondtál, hogy oké, persze, itt az elején lehet, hogy jól keresel, meg rugalmas, meg stb., de ha a holnap a Foodpanda lecsökkenti mindenkinek 100 forinttal a címenként járó pénzt, akkor mit csinálsz?
Ez van. Igen. Semmit. Meg kell szoknod. Igen. Sőt, igen. Valószínűleg a cégek egymásra is reagálnak, tehát értelemszerűen azért ez egy, hát nem is, nem monopól piac, hanem nem tudom, duopól, vagy nem is tudom, minek mondjam. Tehát, hogy igazából ott a Volt, meg a Foodpanda, akik a domináns piaci szereplők. Tehát az egyik dönt A mellett, igazából, mivel körülbelül ugyanúgy osztoznak, és egy picit nyernek, picit veszítenek, nyugodtan le tudják követni egymást. Tehát, hogyha ha csökkenti a címpénzt a Volt, akkor végül is a Foodpanda is dönthet úgy.
Igen, igen. Viszont, ami, hát nem, talán nem is az a jó szó, hogy nem értek egyet a cikkel, csak szerintem arra is érdemes kitérni, hogy makroszinten ez nem sokban különbözik attól, mint amikor egy adott szakma szimplán csak telítetté válik. Tehát amikor egy adott szakterületen túl sok ember van, mert túl sokan végeznek, akkor ahhoz nem kell ez a kényszervállalkozós, de ha belegondolsz, hogy annyira sok, mit tudom én, most mondok valamit, ha annyira sok céges ügyvéd lenne Magyarországon, hogy a multik akkor rúgnak ki ügyvédet, amikor csak akarnak, mert tudják, hogy holnap 10 másikat felvehetnek, akkor az ugyanez. Ugyanúgy nem kell foglalkozni a munkavállalónak a jogaival, ugyanúgy csökkentetik bármikor a fizetést.
Aha. Ez igaz, ez igaz.
Itt ez csak azért sokkal jobban érzékelhető, mert ugye ezek belépési korlát nélküli képzettséget, végzettséget nem igénylő szakmák. A futárkodás is, meg ugye ez az überezés, taxizás is, az, hogy tölteni tudj otthon. Tehát ezek olyan szabadúszói munkakörök, ahol neked nem kell tanulnod, időt befektetned, tudást befektetned, de hogyha szépen lassan, mit tudom én, annyi szövegíró lesz az országban, hogy a cég bárkit bármikor elküldhet, mert hogy tudja, hogy úgyis van 5 másik szövegíró a szomszéd utcában, akkor hasonló lesz a helyzet ott is.
Igen, milyen érdekes, hogy vannak azok, amikor hiány szakma van, akkor az a baj, a másik oldal meg a túltelített, akkor az a baj. Jó, igen. Ez jó nehéz.
Tehát ezt az érdekérvényesítő hatalmat szerintem mindenhogy elveszítik az emberek, ha valamiből túl sok van. Csak ez itt feltűnőbb, mert persze, hogy túl sok van, hiszen nincs belépési korlát.
Igen, meg itt még az is, hogy végülis a futárok még csak nem is konkurenciái annyira egymásnak, mert valami teljesítmény van, persze, meg de ugyan nem, olyan sok címet nem tudsz hirtelen megcsinálni, egyszerre főleg nem. Yeah. Ja, meg volt benne egy jó rész, és ez nagyon igaz, tehát, hogy olyan egyoldalú döntéseket hoz a platform, hogy rá vagy utalva a fogyasztóra, és például volt ilyen, hogy oké, én is kicsit megharagudtam a futára, mert valamit nem jól csinált, és akkor lehet, most így bánom is, hogy kicsit kevesebb csillagot adtam. Pedig egyébként mindig reflexből 5 csillag, aztán menjünk is tovább az alkalmazásból. De hogy gondoljatok bele, hogy itt azt írja a cikk, hogy emiatt, mondjuk egy vásárlói értékelés miatt is az alkalmazás egyből hátrébb sorol valakit, vagy büntetést ad neki, és magyarán van főnököd, az algoritmus lecsesz, mert te vállaltad az órát, de mégis nem jó mentél, nem tudom, ment a hasad, vagy nem tudom, mi nem tudtál dolgozni.
Vagy ja, lepontoztak.
Igen, ja, hogy te vállaltad a vállaltad, kaptál azért plusz pénzt egyébként, mert vállaltad azt az idősávot, mert hogy rendelkezésre állás mondjuk fizet a futárcég. Oké, ez jó, viszont nem tudtad teljesen vállalni, mert hogy mondjuk ki kellett x-elgetned a dolgokat, mert éppen mondjuk ment a hasad, akkor büntit kapsz. Lehet, hogy egy napig letilt a rendszer. Elveszi a fiókodat, meg ilyenek. Szóval itt igazából azt akarja mondani, hogy a főnököd az algoritmus.
Vagy ez tényleg rossz, meg kicsit disztopikus, hogy egy algoritmus dönt róla, de ez nem olyan, mint hogy mondjuk egy pincér kénytelen kedvesnek lenni a bunkó vendéggel is, mert különben lecseszik.
De miért? De jó, mondjuk ez egy olyan megközelítés, hogy neki amúgy is kedvesnek kéne lennie, ha már ez a munkája. Hogy
de hát akkor a futárnak nem.
Ja, de jó. Jó, de nem mindig, ja.
Jó, de amúgy egyetértek azzal, amit mondtál. Ja.
Nincs téma.
Hú, hát én még soha nem gondolkodtam el erről, hogy ez a sharing economy, ez ennyire rossz lehet hosszú távon, de most ez teljesen melbevágott engem ez a felismerés.
Én ledöbbentem ezen a... És 2016. februári cikk, érted? Tehát, hogy... Én ledöbbentem, nem figyelek az Indexnél majd, hogy mi ez a nagy látogatottság itt ezen. Csoportban is, vagy a Minerem belinkelte egy hölgy, és így mondom, mi? Úristen, hát ezt mondom, erről beszélnünk kell, mert egyrészt ezt tudjátok olyan, amikor van egy nézőpontod arról, hogy milyen jó ez a közösségi gazdaság, és akkor milyen érdekes, hogy ez is, hogy van benne előnyös része, de mégis egyébként, ha nagyon megvizsgáljuk, akkor a többsége inkább negatív. Tehát, hogy vannak pici dolgok, amiken nyersz, de olyan kevés az a nyereség az egészen, mint hogy bármikor vezess, amikor akarsz, keres annyit, amennyi szükség van.
Egy kicsit olyan, mint hogy az elmúlt évtizedekben kiharcolták a szakszervezetek, meg munkásmozgalmak, meg minden az, hogy legyen nyugdíjat, hogy legyen hétvégét, stb. És most, mintha ezt egy ilyen kikerülnék a cégek egy jó kis marketinggel, és úgy csinálnak, mintha ők neked lehetőséget adnának, hogy te vállalkozó lehetsz. És
igen,
ezt tudjátok milyen? Hozok egy jó hasonlatot, és egyből megértitek. Szóval képzeljétek el a következőt. Ti egyébként így, és tudom most ezt hülye kérdés, de hogy a Minernél így szerettek dolgozni?
Igen.
Jó, oké. Okay. Jó, persze, hogy ezt mondjátok. Jó, oké. Okay. Tételezzük fel, most rátok nem vonatkozik, hanem a későbbiekre. Tételezzük fel, valamennyit én úgy gondolom tanultok is, miközben itt vagytok a Minernél, ugye? Fejlődtetek? Eszter, te már egy éve itt vagy a Minernél, fejlődtél? Persze. Igen, jó. Jó, főleg azért már most olyat fogok mondani, hogy hát ebből jó kis üzleti modell lesz, ebből kifolyólag. Oké, nézzük a következőt. Mit gondoltok egy olyanról? Főleg egyébként most már az augusztusi ötletelésbe erre ki is térhetnénk, mert végül is majdnem olyan irányba megyünk el, amiben ez megvalósítható. Mondom a következőt. Mit gondoltok egy olyanról, hogy a Minernél a következő munkatársak nem munkatársak lesznek, máshogy fogjuk őket hívni, dolgozni fognak nálunk, de ők fizetnek. Fizetnek azért, hogy itt megtanuljanak vállalkozni, találkozzanak cégekkel, cégvezetőkkel, magukra tegyenek egy olyan mindsetet, amit egyébként nem kapnának meg máshol. És azt mondjuk, hogy figyelj, ennek a díja havonta, mondjuk legyen, nem tudom, mennyit keresünk egy munkavállalón, nem tudom, 150 ezer forint, mit szóltok hozzá? Tehát ez egy fél év, nem, hát legyen egy éves program, na, egy év karrierváltó program a Minerrel. Dolgozhatsz, tiktokozhatsz, minden. Ja, fizut nem kapsz, hanem te fizetsz. Jó, ez persze nem így mondva, hogy fizut nem kapsz, hanem figyelj, itt óriásit fejlődhetsz egy év alatt. TikTokozunk, tartalmat készítünk, podcast, saját vállalkozásod is elindulhat, sőt olyan skilleket kapsz, amivel dönthetsz egy év után, hogy folytatod a saját vállalkozásodat, amiben belekezdtél nálunk, közben gyártó tartalmat, meg mindent, tehát hogy rendesen benne van a Minerbe. És de egyébként dönthet úgy, hogy viszi tovább a saját vállalkozását, vagy ugye ezzel a tudással ő el tud helyezkedni egy cégnél, mert ő megszerezte ezt a... Máshogy mondjuk. Na, de dolgozik amúgy.
Ez nem is rossz.
Nem is rossz.
A kérdés, hogy egyébként...
De persze, utána meg megjelenik majd egy ilyen cikk az Indexen.
De a kérdés, hogy meddig dolgozik, meg hogy dolgozik-e rendesen.
De mi lelkes? Hát nekünk olyan emberek.
Hát
nem kell ezer ember.
De lelkes csak, amikor fel kell reggel, hogy neki most nincs kedve, vagy szarul aludt az éjjel, és azt mondja, hogy hát én most nem megyek be, mert ez nem egy munkahely, még én fizetek azért, szerintem hogy dolgozzak.
Megkurcoljuk a Minneren.
Nem,
lesz majd direkt olyan, akit azért így annak fizetünk is, hogy fel tudjuk őt koncolni, hogy mutassuk, hogy figyelj, láthatod, hogy járt a Tibi? Nem akarsz úgy járni, mint a Tibi jössz be? De egy kicsit ez ilyen, tehát, hogy na így lefordítva egy kicsit hasonló köntösbe raktuk.
Hát kellően hasonlóan etikátlannak hangzik így elmondva egyébként.
Csináljuk.
De közben meg...
De amúgy van benne
logika. Az a baj, hogy ha üzletileg gondolok rá, akkor egy zseniális ötlet.
Egyébként inkubátorban simán meg
lehet. De ha meg kicsit ilyen kapitalizmus vagy filozófia szinten, akkor meg végtelen etikátlan.
Ugye itt egy olyan dolgot kell megnézni, hogy vajon ha ő vállalkozni akar és rá is ér egy évig, tehát hogy mit... Nem, de nem tud megcsinálni, hogy ne kapna fizetést, tehát hogy
Hát mivel a legtöbben azért nem kezdenek el vállalkozni, mert a kieső bevételt nem engedhetik meg maguknak, és egyébként a cikk a végén nagyon jól leírja azt, hogy, hogy miért mondanak le az emberek ezekről a kiharcolt jogaikról. Hát ez az egyetlen, hogy annyira lassan nőnek a fizetések a minden máshoz képest, hogy az emberek már úgy lettek vele, hogy lesznek ők inkább katásvállalkozók, meg tök mindegy, meg rugalmas munkaidő, tehát hogy végül mégiscsak az a lényeg, hogy többet keresnek. Hát a netpincéres futárok már nem azért, de magyar viszonylatban mocsok jól keresnek ahhoz képest, hogy egy szaktudást, betanítást és bármiféle képzettséget igénylő munkáról van szó.
Egyetértek.
Vagy nem igénylő munkáról van szó.
Jaj, egyetértek.
És igen, azért a fizetésért olyan emberek, akiknek amúgy választhatnak, hogy nettó 450-ért futárkodnak, vagy 250-ért állnak a soron, de lehet, hogy az inkább csak 210, akkor persze, hogy futárkodnak. Hát én is futárkodnék, el se gondolkodnék rajta, hogy kell-e nekem a jogom, ha az a kérdés, hogy a hó végén megélek-e.
Na, de ez érdekes. Azt tuti. Szerintem ezt még túl is beszéltük. Hallottatok egy jó kis üzleti modellt, amit amúgy nem fogunk megcsinálni. Tehát azért ez egy kicsit aljas meg szerintem is etikátlan, ezt meg lehet máshogy inkubátorként oldani. Úgyhogy ettől ne féljetek, ilyen azért nem lesz a minner. Na és akkor milyen témával jöttél? Szerintem pont jó, mert most ez a téma még össze is illik.
Olvastam egy tök jó cikket, kifejezetten olyan jutalmazási módszerekről szólt, amik jól működnek kisvállalkozások esetén is, és ezek közül egy ragadta meg nekem nagyon a figyelmemet, ez a signing bónusz, vagy hiring bónusz. Tudtam a létezéséről, de inkább csak így filmekből, meg sorozatokból, nem gondoltam még rá ilyen KKV kontextusban, vagy akár csak magyar kontextusban. Ugye inkább nyugatabbra, meg Amerikában elterjedt, de talán már itthon is van bizonyos iparágokban, inkább az IT-szektorban, meg az ilyen nagyon fehér galléros ilyen bankárok, céges ügyvédek ilyeneknél megy kint. Ennyi a lényege, hogy amikor felvesznek, akkor egyből egy hatalmas, vagy hát nem hatalmas, de egy elég jó bónusszal kezdesz. És ez ugye eléggé szembe megy az itthoni nézetekkel, hogy sokszor az első 6 hónapban, de akár egy évben ugye alapból se kapsz semmilyen bónuszt. Tehát amik vannak ilyen éves bónuszok, mit tudom én, nyáron vagy karácsonyi, az sok cég nem is adja oda az első egy évben. Mondvá, hogy ugye ahhoz itt kell lenned egy ideig, meg lássuk, hogy itt maradsz. Ezért az neked nem jár, és ugye ez eléggé szembe megy ezzel. És meglepően sok előnye van. Tehát engem a cikk egészen meg tudod győzni arról, hogy ez egy jó dolog. Pszichológiai szempontból ugye egyből mivel kezd? Egy ilyen bónusz, lekötelezve érzed magad, basszus, kaptam egy csomó pénzt, milyen király, ad egy jó nagy löketet, ugye oké, hogy nem motivál hosszú távon, de egy elég jó ilyen kis rás az elején, hogy minden nap van kedved bemenni dolgozni, hiszen már a cég tett érted valamit, és ez jó érzés. Itt írták, hogy ugye vannak olyan jobhopperek, akik ezeket a signing bónuszokat próbálják gyűjtögetni, és ahogy lehet, aztán felmondanak, de ugye erre, ennek a kivédésére egy jó módszer, hogy a kezdés napján csak egy kis részét adják oda. Mondjuk láttam ilyen rendszert, hogy 25%-át az első napodon kapod meg, a próbaidő végén 50%-ot, és amikor 6 hónapja vagy ott, akkor meg a maradék 25-öt. És akkor így nem tudsz ugrálni a munkák között.
Meg valószínűleg közben meg is szereted azt a helyet, vagy valahogy, hát akkor most már nem váltok. Na?
Igen, igen. Viszont a legérdekesebb része az a cikknek meg a... Na szóval a legérdekesebb rész az nekem az volt, hogy alacsonyabb bérért is elvállalhatják miatta a munkát. Ugye jó kis közgázas alapfeltevés, hogy a ma megkapott pénz az többet ér, mint a holnap megkapott. Tehát a kezdő bónusz olyan esetekben is döntő lehet, ahol a jelölt bérigénye alsó határán táncolunk mi, mint munkaadó. Vagy akár még kicsivel alatta is vagyunk. Csak emiatt etikátlan lenne az, hogy akkor innentől kezdve mindent egy kicsit kevesebben hirdetek meg, de adok signing bónuszt. Viszont érdemes elgondolkodni olyan helyeken, ahol ugye nagy a munkaerőhiány, viszont a vállalkozó nem tudja hirtelen a sokkal magasabb bért kigazdálkodni. És ugye, ha kimatekozod, akkor kijöhet az, hogy jobban megéri egy ilyen signing bónusszal csábítani, mint tartósan sok tízezerrel többet adni. Uh-huh. És akkor az mégiscsak win-win.
Igen, fú, ezen egyébként megleptél. Kíváncsi lennék ezt Magyarországon egyébként, hogy lehetne megcsinálni, meg értem az emberek elköteleződését is. Ja, cégvezető, még őszinte leszek, ezt nem észlenem kell, hogy miért értem, láttam a statisztikákat, meg mondtad is, valamennyire megértem, de ja, most én ezt kapnám tanácsadói órán, így tanácsként, tehát én is azt mondanám, hogy ez hülyeség, vagy mit csináljak ezzel, igen.
Pedig sokat beszélnek arról, hogy most nagyon a munkavállalóké a világ, és ők tudnak diktálni, bár nyilván kezd ez is átfordulni, és már olvasok olyan elemzéseket, hogy még nem látod, de ez már egyébként megváltozott, és hamarosan visszafordul normálisba a világ, de hogyha valamilyen szektorban vagy területen ez így is marad, és mondjuk én lennék, két állás közül kell választanom, nem tudom milyen a cégkultúra, nem tudom milyenek ott a hétköznapok, akkor azért egyértelműen a fele mennék, ahol az első pillanattal kezdve kapok egy jó nagy összegpénzt, úgyhogy szerintem ez, ahol tényleg nagy a verseny, ott jól meg tud különböztetni.
Igen. Hát ugye pont a vendéglátás szenved most azzal, hogy egyszerűen már nem tudja kigazdálkodni a magasabb béreket. Meg hogy már, mit tudom én, ilyen nettó 700-ért se találnak szakácsot.
Jó, a kaszinó effektust, ezt teljesen értem azt is, hogy most a kicsit a gyors pénz az valahogy jobban ott látja maga előtt az ember. Meg talán tudjátok, mi a durva, hogy miközben magyarázza és flexel vele a barátainak, akkor ő, és miközben meséli, akkor még ő úgy is mondhatja, hogy milyen jól döntött, nem? Tehát, hogy ő egy ilyet megkapott, ő egy ilyet elért, még ott sincs a cégnél, ő neki az egójára is hat, nem?
Hát meg biztos, igen, vagyok benne, hogy az olyan, mint az unlimited time off, hogy nagyon jó ilyen employer branding eszköz, uh-huh, és lehet vele menőzni, hogy nézzétek, mi van nálunk.
Igen, főleg most, amíg egyáltalán nem elterjedt itthon.
Ja, ilyenkor mindig tényleg csak azon bennem, hogy olyan tényleg milyen területeken tudják ezt nagyon jól alkalmazni, meg hogy mennyit, mert én annól, amikor gyűjtöttem a home office-os cikkeket, és sőt, a home office-os, meg a négy napos sat így egybe, így gyűjtöttem ezeket a tartalmakat, és azért ott feldolgoztak olyat, például azt hiszem pont a HubSpotnál volt olyan, hogy ott mondták, hogy nekik például abszolút nem volt az jó, hogy bármikor mehetsz te nyaralni, hirtelen volt egy olyan, vagy bármikor elmehetsz pihenni, és hogy nincs így, tehát ilyen kötetlen munkaidő volt, úgymond, és náluk bejött az, hogy lehet, hogy volt termelékenység, viszont egyszer volt olyan, hogy senki nem tudott hirtelen szupportot vállalni, mert aznap senki nem volt, és akkor be kellett vezetni ezt a hétfőnk meg a pénteket, senki se szerette, és hogy vannak tök jó rendszerek, vannak tök jó módszerek, de mindig ezek ilyen kicsit kirívóak, és akkor utána mindig van egy kis visszarendeződés.
Ja, hát ugye nyilván nem tudja elkezdeni ezt mindenki használni, de most ha van egy KKV tulaj, aki épp nagyon küzd azzal, hogy nem talál munkaerőt, nem azt mondom, hogy azonnal ebbe most bele kell vágni mindenkinek, de leülni mondjuk egy fél órát, és ezen elgondolkodni, meg papíron matekozni egyet, hogy mondjuk hány havi bérnek a csökkenésével hozná ez vissza önmagát.
Oké, akkor bedobok egy másik témát. Itt volt egy cég nálam, akik azt mondták, hogy náluk benne van a policybe, hogy nem lehet elmondani egymásnak a fizetéseket. Azért is, mert nehezen lehet azt mondani, hogy mondjuk ott van valaki mondjuk social media marketinges, meg ott van egy csomagoló, aki a csomagolást csinálja, akkor elvileg ők úgy árazna, és most ne nézzük, hogy etikátlan, meg én is mondtam jó pár dolgot, amivel reméljük szemléletet váltanak, de hogy óriási különbséget adnak, vagy van a fizetések között, mert hogy mondván, ugye mennyit hoz a konyhára, ugye az adott munkavállalónak a munkája, és ugye ez alapján áraznak, mondjuk, vagy ez alapján árazzák be az emberkét, és náluk például meg van tiltva. Hát, hogy ha nézzük az ilyen munkahelyeket, ők például ilyentől meg főleg messze lennének, ahol nem is tudod ezt rendesen kommunikálni, mert most ugye jó, abban egyet értek, hogy ő mondta, hogy azt most bevezették a 25 év alattiak SZIA támogatását, magyarán nettóban ugyanannyit kap meg végül, és mondhatjuk, tehát, hogy a munkavállaló, és ezért magasabb lehet a fizetése annyival, hiszen azért 15%-a többet kap, és ezért ilyen bérkülönbségek jöttek ki. Volt, ahol aláírattak emberekkel, a diákokkal papírt, hogy ők nem élnek az SZIA-val, mert nagyobb lesz a fizújuk, és mondjuk ez a céghiba is, nagyobb lesz a fizújuk annál, aki 10 éve ott van.
De én nem értem, ez nem csak egy matek probléma? Ez nem az a probléma, hogy bruttóban adják meg a fizetést, amiből aztán több jut, hogyha nincsen annyi adója? Miért nem nettóba egyeznek meg, hogy mennyi lesz a fizetése, és akkor megspórolja a cég azokat a költségeket? Én nem értem, Rosszul. Hogy miért van az, hogy valaki többet keres, mint amennyit adnának
mert,
neki.
Mert a bruttóhoz, ahogy mondod.
De hát...
Mert van egy ilyen, hogy valamiért a bruttóhoz kötik, gondolom azért, hogy lássa a munkavállaló, hogy milyen sok adót kell utána fizetni. Szerintem valószínűleg ez lehet mögötte. De nem, én magam le vagyok döbbenve már ezen az SZIA-son, hogy valakivel aláírattattak, de tegnap így végez volt bennem, amikor volt itt az ügyfél, jó más problémáit is megoldottuk, meg minden, de hogy bennem volt az, hogy mennyire egyszerre mindketten ráugrottak arra a témára, vagy ahogy mondták, hogy náluk ez policy, hogy nem mondják el egymásnak a fizetéseket, a munkatársak nem mondhatják el, ha említik, akkor rászólnak, ha kétszer rá kell szólni, akkor utána...
Nagy összegben mernék fogadni, hogy mindenki tudja, hogy mennyit keres a másik.
Aha.
Ja, valószínű.
Pont az ilyen helyeken aztán csak azért is valahogy kiderül, meg megérdeklődik.
Persze, ez a policy, ez pont papíron létezik. Nem, nyilván nem előtte fogják mondani, hogy rászóljanak.
Viszont erről eszembe jutott még a hiring bónuszhoz egy gondolat.
Na.
Hogy egy olyan cégnél, ahol alap volt ilyen toxikus a munkakörnyezet, meg magas a fluktuáció, meg utál mindenki ott dolgozni, ott nem fog segíteni a hiring bónusz. Tehát úgy nem éri meg, hogy te felveszed az embert, és az fél év múlva így is úgy is elmegy tőled. Ez egy, azt mondom, egy normális cégnek éri meg használni, aki most küzd a munkaerőhiánnyal, de nem azért küzd folyt a munkaerőhiánnyal, mert egy szar munkahely. Mert azért lássuk be, ilyenek is vannak.
Ja.
Na figyeljetek, menjünk tovább a blogos témára. Tartalomkészítés, mi a különbség, miért használjuk, hogyan? Ugye ennek az apropója részben az is, hogy a Minner Akadémiára felkerült a blogger képzés, amit Bernát Melinda és én, Mádó Milán tartunk, ugye azért, mert ugye értem szemléketőknek megvan a tapasztalata hozzá, hogy ezt leoktassuk, és hát még mondhatom most is, hogy kiktől tanulhatnátok a legjobban. Most ez egy picit egósi magató, de ez egy 8 éve készítek tartalmat, és én úgy gondolom, hogy át tudunk adni egy olyan mindsetet, amivel sikeres tartalomkészítő lehetsz. Na de ugye most hol, hogyan, miért és hogyan használjuk ezeket a tartalmakat, meg kicsit tegyük rendbe így a fogalmakat. Ugye egyrészt én kezdem a céges oldallal, mondjuk, hogyha van egy vállalkozásod, és akkor annak blogolgatsz, én úgy gondolom, hogy azt is meg lehet csinálni, és akkor utána Donát az influencer marketingről egy kicsit beszél meg, mi a különbség, meg ezt is szóhoz fog jutni. Kezdjük azzal, mondjuk a céges blog. Én egyébként a Minner előtt már én blogger voltam, tőzsdei blogom volt, és a broker cég, emlékszem, meglepődött, hogy hát én tudok írni. És akkor azt mondták, hogy írjam az ő céges blogjukat, és egyébként onnan jött ez a fajta tartalomkészítési szeretet, meg rutin, hogy hát elég sok tartalmat kellett nekik gyártani, és egyébként elég kimaxolták az én munkaidőmet, mert én csak szerettem írni. Jó, az tény, hogy jó volt, mert ugye Mándó Milánként jelent meg a hírlevelet is én írtam, és akkor így én azzal tudtam szélelni, ugye egy broker cégnél dolgoztam, és akkor tudtam, hogy valami nézze meg, én írtam az elemzést, blablabla. Bla, bla. Ez tök jó volt. Lényeg, hogy a cég elég jól tudta, tehát a broker cég már akkor 2012-ben blog marketinggel, mert én ott voltam, tök jó ügyfeleket szerzett. Én úgy gondolom, bármilyen vállalkozásod is van, ha tudatosan, tehát nem az, hogy csak odaömleszted, mert én látom a céges üzleti blogokat, meg webshopokat, mindenféle content stratégia nélkül ömlesztenek tartalmakat. Lehet, hogy azért, mert azt mondta valaki nekik, hogy seózzanak, de a lényeg, úgy készítenek blog tartalmakat, hogy azok nincsenek összefűzve, nincsen kampányba szedve, és igazából még nincs is jó a disztribúció, nincs jó megoldva, tehát hogy hogyan a tartalmat hogyan tegyék közzé, és milyen stratégia mentén vigyenek rá látogatókat, miközben egyébként elég olcsón lehet látogatókat szerezni ilyen blogokra. Szóval hogy én első körben most mondom az üzleti oldalát, ugye látjátok a másikat is, tehát hogy ugye értem szerint a Minner.hu-t azt főállásban csinálom, tehát hogy mondhatom azt, hogy blogger karrierem az a Minner.hu, és de az üzleti számomra egy kicsit azért még jobban közelebb áll, mert hogy vállalkozásokkal dolgozok együtt, és azt látom, hogy óriási lehetőség van abban, hogyha valaki minőségi tartalmat gyárt, tehát hogy nem az, hogy odahányunk egy tartalmat a blogunkra, aminek se eleje, se vége, és olyan közhelyeket puffogtatunk, amit nagyon fontos, a kutya se olvas el, érdekesnek kell lenni. Ha minden tartalmat olvastok, húzalmosabb ideje, akkor látjátok, hogy sokat foglalkozunk azzal, hogy folyamatosan érdekesek legyünk. Néha hibázunk, biztos, néha biztos, hogy van olyan tartalom, ami dögunalmas, de ha megfelelően érdekes tudsz lenni, akkor az emberek rád figyelnek, és ha elég kitartó vagy, és sok tartalmat gyártasz, akkor megkönnyíti igazából a marketingedet, és ez egy jó kis szerzés volt ebben, hogy tényleg érdemes cégként ezt használni, és rákoncentrálni, mert kampányokat tudsz oda terelni, és nagyobb az elköteleződés, ugye itt nagyon fontos, hogy a figyelem megtartása, és egy jó kontentnél ez meg lehet. És igazából annyiból még mázitok van most, hogy még akivel podcastet beszélgetünk, ugye Nyíri Donát, ő neki van egy 10-es lista YouTube csatornája, illetve ami is érdekli, a minőségi content készítés, ezért most szerintem Donát mesél nekünk egy kicsit erről a influencer, a blogger, tartalomkészítő, és itt a tartalomkészítő fogalom szerintem itthon nincs meg egyébként.
Hát én szeretnék hinni abban, hogy minőségi tartalmat csinálok. Legalábbis bízom benne, hogy a közönség is általában így gondolja. Igen, ez egy érdekes téma. Ugye nekem volt egy mikori? 5. hó 30-án jelent meg egy cikk, ugye a tartalomgyártásban ezekről az életciklusokról, aminek az elején próbáltam megfogalmazni, hogy mi az influencer, illetve hogy mi az influencer és a tartalomgyártó közötti különbség. És hát ez egyébként nem egyszerű feladat. Tehát emlékszem, hogy egy, nem tudom, egy 5-6-7 cikket biztos, hogy végigolvastam, mire a fejemben kirajzolódott valamiféle különbség. Voltak jó megfogalmazások, de nekem végül azt tetszett a legjobban, hogy az influencer azért gyárt tartalmat, hogy követőket és nézőket szerezzen, tehát alapvetően a közönségével való kapcsolata határozza meg. Ha te influencer vagy, akkor neked az a célod, hogy te csinálsz valamit, és neked van a közönséged, akikkel te tartod a kapcsolatot. Igazából felteheted nekik azt is, ahogy bepakolod a lakásodba az új kanapédat, meg azt is, hogy te most hova mész nyaralni, de csinálhatsz ettől még minőségi tartalmat, csak neked nem az a fő célod. És ezzel szemben a tartalomgyártó pedig, aki előállít valamit, tehát aki alkotni akar. Ha te azért írsz, hogy az egy nagyon jó cikk legyen, hogy esetleg edukáld az embereket vele, vagy szórakoztasd, de nem az a célod, hogy közvetlenül a közönséget befolyásold, vagy beszélj velük, hanem hogy azt a cikket te ki tud rakni, videót te ki tud tenni, az a videó a lehető legjobb legyen, akkor esel elvileg a tartalomgyártó kategóriába.
Hát igen, ezzel nagyon egyetértek, hogyha ha nézzük egyébként Magyarországon minőségi tartalomgyártót, jó, nem egy kezemen, tehát azért több van, de nagyon kevés van olyan, aki tényleg minőségi kontentet gyárt, még egyébként YouTube-on is.
Hát influencer szerintem több van, jóval.
Influencer több van, igen.
Igen, nekem alapvetően az a problémám sokszor az influencerekkel, hogy igen, hogy megnyitom az oldalt, mert kíváncsi vagyok, hogy mit csinál, vagy miért követik ennyien, vagy mi az, ami miatt ő ennyire népszerű, és nem igazán jövök rá. Általában az ilyen csatornák, ugye, hát a legtöbb az azért vlog, és talán az egyetlen, ami elviszi, az az alkotónak az, hogy van valami vicces vagy szórakoztató személyisége, ami miatt az emberek szeretik megnézni, de magukban a videókban, mint olyan tartalom, az nem sok van. Ugye mondtam ezt a példát, amit mondtam, hogy bepakolja a nappaliába az új kanapéját, ezt konkrétan ma láttam, hogy ez egy videó. De ebben számomra nincsen tartalom. Az, hogy egy másik ember vett egy kanapét, és azt beviszi magához, az nekem nem érdekes.
Itt nagyon érdekes, hogy vajon meddig tudja ő ezt fenntartani. Tehát, hogy ő nem, mivel nem olyan minőségi kontentet gyárt, ezért ő csak ilyen instant tartalom gyártó. Tehát, hogy ilyen elkészítette a tartalmat, és már holnap már a múlté.
Igen.
Egy tartalomkészítő talán attól tud igazi tartalomkészítő lenni, hogy ő már kicsit közelebb áll egyébként az olyan műsorkészítőhöz, mint egy tévéműsor, vagy valami hasonló, tehát hogy ő tud egy kicsit maradandóbbat alkotni, akár több éves viszonylatban, mert mondjuk egy influencernél a kontentjeit nem nézed vissza, hogy 2 évvel ezelőtt mi volt. Egy tartalomkészítő anyagainál viszont több mint valószínű, hogy te a 2 évvel ezelőttit is élvezed.
Igen.
Mondjuk nézzünk például egy Magyarorsi Csabát, aki vlogger, és ő például, én úgy gondolom, hogy ő minőségi kontentet gyár, de azért is, mert ő újságíró volt előtte. Tehát, hogy ő megtanult úgy tartalmat struktúrálni, úgy felépíteni egy témát, hogy abból legyen több verzió, megforgatja több oldalról, és közben ugyanúgy szórakoztatja a népet.
Igen. Az egyetlen dolog, amit az influencerekben szerintem el kell ismerni, meg hogy azért, ha hallgatja ezt egy influencer, akkor ne sértődjön azonnal vérig azokon, amiket eddig mondtunk, az, hogy egyébként általában ilyen fotós, meg videós szakmailag, technikailag viszont ők amúgy egészen jó, sőt, sokszor nagyon-nagyon profi szakemberek. A snittek, a beállítások, a fények, a fotóminőség, utána annak a szerkesztése, akár a különböző ilyen filterek, presetek, a vágások, azok általában jók szoktak lenni. Sőt, még olyan szinten a storytelling is tud jó lenni a videókban, hogy nagyon jól ilyen dinamikus vágásokkal tudod, fenntartják a figyelmedet, az érdeklődésedet, még egy olyan semmire kellő témában is, mint hogy berakod a kanapét a nappalidba, csak valahogy az értékteremtés az, ami hiányzik belőle.
Tudjátok, mi az érdekes, hogy ott, hogy nekik minden tudásuk megvan ahhoz, hogy megfelelően tudjanak egy értéket közvetíteni, miközben azok, akiknél ott van egyébként az a tudás, amit át lehetne adni YouTube-on, TikTok-on, blogban, önáluk meg nincs meg az a fajta tudás, hogy ők jobban struktúrálják a tartalmakat, nincs meg az a mindset, hogy ők hogyan van egy témám, akkor azt én hogyan tudom feldolgozni, akár több verzióba, tehát ne adjam oda egyből az embereknek, várjanak rá. Ugye influencereknél ez ilyen zsigerből jön már, majd hogy nem, aki pedig ha még csak nem is tartalomkészítő, hanem inkább szakértő, ő meg így nem is tudom, ilyen nagyon izzadságszagú az egész tartalomkészítése, és azért nekünk is, Eszter, most gondolkod bele, hogy nálunk is vannak egy csomó tréner, akit úgy kell kicsit menedzselni, hogy hogyan legyen belőle olyan tartalom, ami mondjuk a minneren az izgalmas, és biztos lekösse az embereket, és ne ilyen elalvós legyen.
Ez így van.
Mondjuk ez azt is alá kell írni egyébként, hogy én 8 éve írok tartalmakat, én tök máshogy írnék, ha saját magamnak írnám a tartalmakat. Tehát, tényleg nagyon populáris, és nagyon át kell gondolni, hogy a fogyasztó hogyan dolgozza fel azt az anyagot, mert ha az én kívánságaim szerint írnánk a tartalmakat, azok full más lennének, 100%-ban olyan szakmai dolgok lennének, amit egyébként több mint valószínű a kutya se olvasná. Vannak a mindenen olyan szakmai anyagok, amik egyébként nagyon jó megállják a helyüket, például a pandémia alatt több olyat írtam, ami én úgy gondolom, hogy majdnem egy szakkönyvbe is megállná a helyét, ez most kicsit az ego helye, de a kutya se olvasta őket, mert hiába volt jó, tehát hiába a tartalom nagy értékkel bírt, nem tudtam úgy azt a húkot megfogni, vagy nem tudtam, címekben még talán tudtam jót elérni, de tartalomban meg már túlságosan olyan volt, ami túl hosszú volt, túl elnyújtottam a lényeget, túl több oldalról mutattam be egy cikkbe, és ott azért sokat, volt jó pár ilyen tartalom a pandémia idején, hogy ráértem tartalmat készíteni, ezért szar lett.
Egy kicsit visszatérve a blogger képzéshez, meg amit te mondtál, hogy jó, hogy mi a különbség az influencer meg a tartalomkészítő között, meg hogy értéket kell adni, meg hitelesnek lenni, meg releváns, mit tudom én. Ez nyilván tök fontos, de ugye a blogger képzésben nem hobbistákat képzünk, hanem ahogy te is mondtad, a céges bloggal is lehet nagyon komoly eredményeket elérni, de csak mint te blog szerző is tudsz külsős cégeknek értéket adni. Azaz nem csak a céges bloghoz bevételt, és a te saját blogod is egyébként egy tartalommarketing eszköz. És erre kerestem én számokat, még amikor az értékesítési oldalát írtam a blogger képzésnek, mindenki olvass el. Az már alapból egy jó szám, hogy az internet felhasználóknak a 77%-a olvas blogokat, szerintem ez tök jó, illetve a globális tartalommarketing iparág, ahova ugye a blogok is tartoznak, az egy előrejelzés szerint 2021 és 2025 között várhatóan 417,85 milliárd dollárral fog növekedni, tehát nagyon nincsen még így kihaló félben ez a terület, úgyhogy ha blogolsz, akkor azt lehet, hogy úgy érdemes hozzáállni, hogy igen, te tartalomkészítő vagy, nem pedig influencer, de te egy tartalommarketinget csinálsz cégeknek. És a hirdetői oldal, azaz a cégek is ismerik a blogoknak az erejét. A marketing szakemberek 64%-a sikeresen alkalmazza a tartalommarketinget eladások és bevételek generálására, és 60%-ok szerint a tartalom, a te blogposztod, ugye, az keresletet generál, úgyhogy ezt a marketingeseknek a hozzáállását érdemes kihasználni, és így tudsz te is betörni erre a piacra.
Ugye a képzésben azért több oldalról megközelítjük, ugye a Melinda, Bennett Melinda azt Márta, ő ugye YouTube csatornája is van, meg blogger is, meg fotós, termékfotós, ugye az közben jött hozzá, hogy Donát is mondta, ugye általában aki tartalomkészítő, hamar megtanulja ezeket a skilleket, és azért a Melinda, ő nagyon úgy, ő a tartalomkészítő és az influencer között lavírozik, én úgy gondolom folyamatosan, és emiatt egyébként ő nagyon megtanulta a fotókészítést, meg szerintem ő egy karrierbe is bele akart így vágni, de visszatérve a tartalomakra, tehát hogy van benne igen, YouTube-ról is szó van benne tartalom készítésnél, hogy milyen üzleti stratégiát tegyél mögé, és persze az is, hogy akkor hogy tudsz új tartalom téma ötleteket feldolgozni, hogy az később is pozitív eredménye, a később is pozitív eredménye legyen. Meg hát persze, hogy szponzorok, bevétel, egyéb üzleti modellek, tehát hogy ezekkel mindenki foglalkozunk, hiszen, ahogy ezt is mondta, itt azért azt szeretnénk, hogy tehát aki hobbizni akar, ő úgyis csak hobbizgat, az tök jó, az is én úgy gondolom, hogy szükség van rá, de aki komolyan akar és pénzt akar bloggerkedésből szerezni, annak érdemes beszerezni ezt a képzést.
Így van. És amikor ezen dolgoztunk, akkor nekem volt egy ilyen aggodalmam, meg a kifogások között ezt meg is válaszoltuk, hogy szerintem sokan úgy gondolják most, hogy ki a fene olvas ma már blogokat, és nézegettem a Twittert, szeretek ilyen marketinges, meg vállalkozói témában nézni, hogy mit mondanak ott az ilyen amerikai guruk, meg ilyenek, és észrevettem egy tök érdekeset, hogy egy csomóan posztoltak arról, hogy ők most egy fantasztikus új lehetőséget látnak a niche szájtokban, tehát az ilyen niche-re felépülő weboldalakban. És mindenki posztolta, hogy ó, ebben a hónapban ilyen bevételt szerzett a niche szájtom, vagy a content szájtom, és így leesett, hogy ezek az emberek a blogról beszélnek, csak adtak neki egy szexi új nevet, hogy ne olyan ódivatúan hangozzon, hogy blogolnak, de hát egy niche site az egy blog.
Igen, igen. Egyébként nagyon sok olyan téma van, de mondjuk a nagyon niche-ről majd lesz szó a képzésben, tehát hogy arról a témaválasztás, illetve azon belül is, hogy milyen mélyen megyünk a tartalomon belül, az egy fontos stratégiai döntés, és erről több példát is majd hozunk. Jó, akkor ez a hírszemle is véget ért. Olvassátok a Minert, hallgassátok a podcasteket, és hát ugye irány a Miner Akadémia, mert rengeteg képzést találtok, és rengeteg új anyag került fel. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!